Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Lukács evangéliumának 18. részéből olvassuk Istenünk igéjét. Lukács evangéliumának 18. részéből a 9. verstől a 14. versig. Némelyek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe vették, ezt a példázatot is mondá. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. Farizeus megállván így módon imádkozék magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva menne alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket most, és imádkozzunk. Atyánk, téged dicsőítünk azért, mert elküldted nekünk fiadat, az örök fiút, hogy legyen megtartója bűnösöknek, vagyis minékünk. Hogy legyen, aki az elveszettségből kiemel bennünket, kiszabadít bennünket, és megajándékoz bűnbocsánattal, megigazulással, veled való megbékéléssel, örök élettel, teljes földi élettel. Köszönjük te néked, atyánk, a Krisztust. És Krisztusunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy eljöttél erre a földre. És láttuk földi életutadat, hogy ott is már megmentetted az elveszetteket. És köszönjük néked, hogy noha elmentél erről a földről, ma is te vagy a bűnösöknek, az elveszetteknek a megmentője. Téged szeretnénk dicsérni, aki azért, hogy megmentsél bennünket, életedet is föláldoztad a Golgota keresztjén. Köszönjük néked, hogy legyőzted aztán a halált, és mi tudhatjuk, hogy náladnál hatalmasabb, szeretőbb szabadítónk nincsen. Köszönjük néked, hogy most is téged magasztalhat a szívünk, és hogy téged magasztalhasson igazán, kérünk, Szentlélek Isten, hogy légy velünk, munkálkodj a szívünkben. Megértsük elveszettségünknek a mélységét, és megértsük Krisztusunknak a nagyszerű szeretetét és megváltó voltát, és rá is bízhassuk magunkat mindnyájan. Atyánk, köszönjük te néked, hogy így állhatunk meg most előtted, megnyitva a szívünket, lelkünket, hogy ma is dolgozzál, munkálkodjál benne. Segíts, Urunk, adj most jó előmenetelt. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvérek, igehirdetésre készülve a 166. énekünk legelső versét énekeljük el. 166. legelső versét, ami így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott íge szakaszból hallgassátok Lukács evangéliuma 18. részéből a 13. és 14. verset. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Foglaljunk helyet. Elmúlt vasárnap is erről a példázatról beszéltünk, keresve Jézusnak a tanítását. Az Úr Jézus tanításának a lényegét az egész példázat utolsó mondataiban találjuk, miszerint ez megigazulva ment alá, vagyis ment haza, mármint a vámszedő, inkább, hogy nem a másik, azaz a farizeus. Erről szól a példázat, a megigazulásról. Elsősorban nem arról, hogy hogyan imádkozzunk, meg hogyan ne imádkozzunk, meg más egyebekről, hanem arról, hogy ki igazul meg Isten előtt, és ki nem. Ki nyeri el bűnei bocsánatát, kit nyilvánít Isten igazzá, és kit nem. Említettem, hogy múlt vasárnap farizeusról beszélve, ezen a vasárnap a vámszedőről fogunk gondolkozni egy kicsit. Egy olyan emberről, akit akkoriban a legrosszabb, a leggonoszabb emberek közé soroltak mások. Népe árulója volt, olyas valaki, aki pénzért mindenre képes volt, egy kiközösített ember volt, lenézett, és úgy látszik ebbe a történetből, hogy itt önmagát is súlyosan elítélte. De azért felment a templomba valahogy imádkozni. Hogyan imádkozott a vámszedő? Ez az első kérdésünk. Hát a testtartása az elég jól kifejezi ezt a dolgot, vagyis hogy hogyan imádkozott. Hát azt olvassuk az ígében, hogy a szemeit se merte az égre emelni, hanem a földre sütötte a tekintetét. Említettem ugye múlt vasárnap, hogy a zsidók általában széttárt kézzel és fölfelé néztek imádság közben. Ő nem tette szét a kezét, majd mindjárt látjuk, hogy azzal mit csinált. A tekintetét nem az égre emelte, hanem a földre szegezte. Még arra se volt képes, hogy felfelé nézzen. Nyilvánvaló ebből is, hogy eléggé kétségbe esett és összetört szívvel álltotta a templomban. Nagyon megdöbbentő ez, hogy a kezét nem széttárta, hanem ahogy olvassuk, keresztbe tette a melle előtt a kezét, szinte így. Már ez is az alázatnak a kifejezése lett volna, de ő még közben a mellét ütötte, a mellét verte. Nem találkozunk ilyennel az Ótestamentumban se. Az Új Testamentumban is csak egy helyen fordul elő, hogy valaki így áll. Jézus keresztje körül, illetve amikor hazamentek az emberek, ott olvassuk Lukács evangéliumában, hogy az emberek mellüket verve tértek haza. A Biblián kívüli iratokban találkozunk ezzel a gesztussal, de leginkább gyászoló nőkkel kapcsolatban. De itt egy férfiról olvasunk, aki összefonta a kezét így a mellén, és ütötte a mellét. Miért a mellét verte? Miért nem más testrészét? Azért, mert ott van az embernek a szíve. És ez az ember tudta, hogy onnan belülről jönnek ki a gonosz dolgok, ahogy Jézus is tanította Márk evangéliumának 7. részébe. Ott van a forrása minden gondolatnak, vágynak, indulatnak, szónak, cselekedetnek. A személyiség központja itt van, és az, hogy a vámszedő éppen a mellét veri, az tanúsítja, hogy nem csak amiatt bánkódott, amit ő csinált vagy mondott, hanem az, ami ott bent van, ami a szívében lakik. Felismerte azt, hogy a szíve gonosz, ahogy a Jeremiás könyvében olvassuk. Tehát bánkódik saját szívbeli gonoszságai miatt, és ez a szemlesütve álló és mellét verő ember, aki nyilván, ahogy mondtam is, összetört volt, szégyelte magát Isten előtt, ez hátul állt meg a templomba. Emlékeztek, hogy Jézus példázatában a vámszedő előre megy, ahol őt mindenki láthatta, ahol a legközelebb állhatott a templom tulajdonképpen épületéhez. Ő leghátul állt meg, a legutolsó sorba, hátrábban nem is mehetett volna, hátul állt meg. Ez az egész testtartás, az a pozíció, amit elfoglaltott a templomba, jelzi, hogy összetört ember, lelkiismeretfurdalástól gyötört ember, szégyenkező ember, egy magát megalázó ember, ahogy az utolsó mondatban mondja Jézus, aki magát megalázza, ő egy ilyen ember volt, megalázta magát. Ugye elgondolkoztam, hogy hát így is lehet ugye imádkozni. Ma is lehet így imádkozni? Hát lehet. Nem is csak, hogy lehet, hanem ki kellene. Így kellene imádkozni igazán. Nekem is, nektek is. Na de nézzük a második dolgot, hogy mit imádkozott ez az ember. Jézus szavai szerint nem terjengősen beszélt, mint a másik, a farizeus, hanem nagyon röviden, tömören, egyetlen mondatot mondott. Ez egy nagyon tömör és nagyon egyszerű mondat tulajdonképpen. Hilasztéti mojtó hamártóló, így hangzik görögül, magyarul Isten, légy irgalmas nekem, a bűnösnek. Hát ez egy olyan imádság, amibe érdemes úgy bele mélyülni egy kicsit, mert elárulja azt, hogy milyennek látja ez az ember az Urat. Látja, hogy Isten szent Isten, aki törvényt adott az embernek, és hogyha azt megszegi az ember, amit ő akar, akkor azt az ember bűnössé teszi az ő szemébe, és az ilyen emberre ő megharagszik. Nagyon megharagszik, és ezért kell odaállni elé, mielőtt még lesújtana a büntetéssel, a megérdemelt büntetéssel a bűnösre, hogy engesztelődjön ki, hogy könyörüljön az emberen. Hát nagyon fontos, hogy Isten egy teljesen jó Isten képe van ennek az embernek. Az biztos, hogy teljesen tiszta az Isten képe. Látja, hogy Isten van, létezik, él, látja, hogy szent Isten, mérhetetlenül szent, tök, vagyis tökéletes, nincs benne semmi vétek, semmi bűn, abszolút tiszta. Tudja, hogy adta a törvényét, a 10 parancsolatot, meg azon túl is még mondott dolgokat a zsidóknak. Tudja, hogy ő azt várja tőle az embertől, hogy betartsa ezeket a törvényeket, és ha az ember nem tartja be, akkor ellene vétkezik. És Isten megmondta előre azt is, hogy ezért haragszik az ember, és meg fogja büntetni az embert, nem kicsit, hanem nagyon meg fogja büntetni az embert. De azt is tudja, hogy az ember mit tehet ebbe a helyzetbe, azt, amit például Dávid király, hogy elkezd esedezni az 51. Zsoltárba bűnbocsánatért. Ez az egyetlen, amit az ember tehet ebbe a helyzetbe. Eszébe nem jutott ennek a vámszedőnek, hogy majd ő magának megbocsáthatja a bűneit, mert elsősorban az embernek ugye magának kell megbocsátani, hogy a nagy népi bölcsességünk mondja. Eszébe nem jutott, hogy a templomban lévő emberekhez forduljon, hogy azok bocsássanak meg neki, és tőlük bocsánatot kérjen a hazaárulásáért, a kapzsiságáért. Eszébe nem jutott, hogy múltbeli, jelenbéli vagy jövőbeli érdemeire hivatkozzon, vagy épp sok szenvedését emlegesse érdemgyanánt az Isten előtt. Nem, ő tudta azt, hogy egy dolgot kérhet Istentől, amnesztiát. És ezt Istentől kell kérni, nem az emberektől maga körül, nem önmagától, hanem attól, aki ellen vétkezett. mégpedig érdemtelen emberként. És itt már látjuk azt is, hogy nem csak azt látta, hogy kicsoda Isten, milyen Isten, mit várhat Istentől, hanem azt is, hogy milyennek látja önmagát. Az én képe is rendben volt. Tudta, hogy én egy olyan ember vagyok, aki Isten ellen vétkeztem. Megrendítő az, ahogy ebbe az imádságába önmagát egy határozott névelővel nevezi meg. Isten, légy hozzám irgalmas a bűnöshöz. A bűnöshöz. Nem egy bűnös vagyok a sok közül, hanem én vagyok a bűnös. Önkéntelenül is eszembe jutott, amit Pál ír az 1 Timóteus 1.15-ben, hogy Jézus azért jött a világba, hogy megmentse a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Vagy más fordítás szerint, nálamnál nagyobb bűnös nem létezik. Jézus értem jött. A vámszedő magát mint egy bíró elítéli a bűnöst, ő saját maga fölött mond ítéletet. Én vagyok a bűnös. Nem felmentő ítéletet hozott magáról, hanem elítélte magát. Úgy, ahogy Isten ítéli el az embert, a bűnös. Te bűnös vagy a szemembe. Én vagyok a bűnös előtted. Látszik, hogy itt hogy a bűnös vagyok, ugye benne rejlik a bűnnek az egész problematikája, tudta, hogy mi a bűn ez az ember, tudta, hogy ki ellen vétkezett, tudta, hogy mik a bűnnek a következményei Istentől, hogy hogyan reagál Isten a bűnre, és azt is tudta, hogy hogyan lehet a bűntől szabadulni. Könyörületre szorulónak látta magát, könyörülj rajtam. Nem elnézésre van szükségem, nem bocsikára, hanem arra, hogy kiengesztelődj irántam. Ezt a szót használja ez a hilasztéti moly, a hilaszkomáj nevű, vagy hangzatú szó rejlik, ami az isteni kiengesztelődést jelzi. Ezzel a szóval jelölték például a szövetségládának a tetejét, az engesztelés fedelének, kiengesztelődés fedele. Tehát ez az ottani füleknek nagyon súlyos szó volt ez a könyörülj rajtam, de engesztelődj ki irántam. Sürgetve kéri ezt Istentől, egy imperatívusban mondja ezt, Aorisztus imperatívusban, görög tudósok kedvéért. Most, itt, kérlek, sürgetően, mert nem tudok enélkül tovább menni. Itt és most, bocsáss meg, nekem elég volt, nem akarok amnestia nélkül hazatérni. Értitek, hogy hát mit imádkozik ez az ember? Látja, hogy kicsoda Isten. Látja, hogy ki ő. Elítéli magát, és tudja, hogy Istenben egyedül egy dologra számít, tehát vagy a büntetésre, vagy az ítéletre, vagy a kegyelemre. És ő ezért folyamodik. És figyeljétek meg, hogy tényleg mit nem mond ez az ember? Mivel nem egészíti ki az imádságát? Több minden nem mond, de amit akarok hangsúlyozni, hogy nem mondja meg, hogy Isten miért engesztelődjön meg iránta. Nincsenek emellett szóló érvei. Nem mondja, hogy bocsáss meg azért, mert azért én sokat szenvedtem a zsidó honvitársaimtól, ezért, hogy vámszedő lettem. És a szenvedéseimmel már ugyan megérdemeltem azt, hogy te megbocsáss nekem. Nem mondja azt, könyörülj rajta Mózes miatt, mert Mózes olyan engedelmes volt, mert olyan szent életű volt. Nem mondja, hogy majd az érdemeimet, amiket majd ezek után fogok cselekedni, azok miatt, a jó tettek miatt bocsáss meg nekem most, vagy az elmúlt életemben azért csak tettem egy pár jó dolgot, ami miatt bocsáss meg nekem. Semmi ilyesmit nem mond, testvérek. Nincsenek érvei. Isten, engesztelődj ki irántam, a bűnös iránt. Nincs más. Semmije sincs pedig, mivel elődbe menjen, most énekeltük. Megmarad ez az attitűd a bűnbánó emberekbe. Semmije sincs pedig, mivel elődbe menjen. Fél, retteg Balassi ebbe a Zsoltárba, a Szent Istentől, mert őnek is helyes istenképe volt. Fél, tudja azt is, hogy mi a bűn, nyomasztják a bűnei, és azt is tudja, hogy nincs érdeme. És csak egy dologra appellálhat Isten bocsánatára, és nagy nehezen oda borul Isten elé, hogy bocsáss meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét, sok hitetlenségét, undok fertelmességét. De nincs más, nincs érv, hogy miért. Jövök semmit sem hozva, mondja egy másik énekünk is, keresztetbe fogózva, ugye? Jövök semmit nem hozva, nincs. Mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Egyik úrvacsora énekünkbe énekeljük. Ez a mindentől meg vagyok fosztva, semmim nincs az Isten, csak a bűneim vannak. Hát nem arra való volt az a jeruzsálemi templom, testvérek, hogy egy ember, aki a Szent Isten előtt áll, és a törvénye lesújt, így álljon meg ott. Nem erre épült az a templom, de erre épült. Hogy minden büszkeség, minden érdemre való hivatkozás nélkül elismerve, hogy bűnös ember vagyok, irgalmat kérek magamnak az élő Istentől, a kegyelem Istenétől, aki így beszélt magáról egyébként, hogy könyörülő az Úr. Már Mózesnek elmondta. Hát nem arra való minden templom, a mi újszegedi templomunk, a kisteleki, a Calvin, bármelyik templom. Nem arra való, hogy az emberek így álljanak meg benne, mindnyájan így álljunk meg benne. Ott a Szent Isten, itt a törvénye, itt vagyok én, aki egy nyomorult bűnös vagyok. Rajtam a harag, rajtam az ítélet, elveszett vagyok, ahogy a fogadóigénkbe. Elveszett vagyok, nem tudok tenni semmit magamért. Egyet tudok tenni, kérem, hogy nekem, a bűnösnek, adjon Isten irgalmat, és gyakoroljon irántam amnestiát. Oldozzon fel engem, mert ő irgalmas és kegyelmes Isten, ahogy mondta. És mi már tudjuk is, hogy ennek azért van ára. A vámszedő is tudta, hogy van ára, ott volt a szem előtt a nagy áldozati oltár, ahol a bűnér való áldozatot, az engesztelő áldozatokat mutatták be Istennek. Tudta ő, hogy az áldozat vére, a bűnbocsánat ára. Mi is tudhatjuk, mert nekünk meg ott áll a Golgota keresztje, az igazi nagy engesztelő áldozatot ott mutatta be Jézus. Ez az ára annak, hogy mi ingyen kapunk, hogy ő meghalt értünk. Hát látjátok ezt az embert, hogy fölmegy a templomba, aztán ott megáll hátul, nem mer föl se nézni, az Isten trónszéke ott van ugye előtte a szentélybe, szentek szentjébe ott állt a szövetségláda, ha ott volt még ugyan ekkoriban, de tudták, hogy ott az Isten trónja. Ott áll, összetört szívvel, összetört lélekkel, üti a mellét, és ezt a mondatot mondja, amiben elárulja, hogy helyes Isten képe van, helyes én képe van, tudja, hogy mire van szüksége, és azt az egyet kéri ott rettegve szinte, hogy nem kapja meg, azt kéri Istentől. És ott Isten meg közte, ott áll a nagy engesztelő áldozati oltár. Hát így vagyunk mi is, nem? Lehetünk máshogy. Ott van ő, itt vagyunk mi, köztünk a törvény, meg az engesztelő áldozati oltár. A törvény halálra ítél, az engesztelő áldozat, meg Jézus keresztje kegyelmet esedezik nekünk, és el is érte. De ahhoz, hogy az a miénk legyen, nekünk is így kell valahogy megállnunk az Úr széne előtt. Magunkat megalázva, hogy aztán fölmagasztaltassunk. És aki nem így áll. Harmadik dolog, amit úgy elgondoltam, hogy vajon hogyan jutott el erre a vámszedő? Hogyan jutott el eddig a pontig? Azt hiszem, hogy nagyot tévednénk, ha azt hinnénk, hogy ő magától jutott el idáig. Magától. Nem magától jutott el idáig, testvérek, hanem azt hiszem, hogy először is nagy segítségére volt neki, hogy ismerte Isten igéjét, ismerte a Bibliát. És a Biblia Istennek a szava. És onnan tudta, hogy kicsoda Isten, onnan tudta az Isten törvényét, onnan tudta, hogy ha belenéz ebbe a törvény tükrébe, akkor maga milyen embernek bizonyul Isten előtt. Tudta, hogy Isten hogy reagál a bűnre, ott volt előtte az egész Ószövetség. Tudta, hogy ez az Isten kegyelmes is, hiszen már Dávid is esedezett hozzá, mert Dávid is hitte, amit Mózesnek mondott ott a szövetség kötésnél, hogy az Úr, a szövetséges Isten az kegyelmes és irgalmas és könyörülő. És ezért kapaszkodtak bele már a régiek is az Istennek az irgalmába. És tudta, az áldozatokat kell bemutatni a bűnbocsánatért, mert drága a bűnbocsánat, drága egy embernek az élete, hogy el ne vesszen, azért fizetni kell valakinek. Tudta, mert ismerte az ígét, testvérek. A másik dolog, ami szerintem segítségére volt, az éppen maga Isten törvénye. Az kifejezetten, ugye ott van az Ószövetségben az Istennek a törvénye, és ezt a törvényt a farizeusok arra használták, és arra akarták használtatni az emberekkel, hogy azt tartsák be minél pontosabban, és akkor ígérték, hogy Isten elfogadja őket, megbocsát nekik. De az Isten nem erre adta a törvényt. Az Isten arra adta a törvényt, hogy nézzen bele az ember, és jusson el oda, hogy én egy bűnös ember, a bűnös ember vagyok, mert nem tartom be. És más nincs a számomra, mint hogy esedezek a kegyelemért tekintettel az áldozatra Istentől. Ezért adatot, ez a vámszedő jóra használta a törvényt. Arra, amire Isten adta. Engedte, hogy elítélje, és engedte, hogy oda szorítsa a hátsó helyre, az összetört szívre, a mellétverő pozícióba, engedte, hogy mert a törvény erre van. Nem arra, hogy betartsuk és akkor üdvözítsük félig meddig önmagunkat. Hanem, hogy belássuk, hogy nem tudjuk magunkat üdvözíteni. És egy marad számunkra a kegyelemért való kiáltás. A törvény is segítségére volt ennek az embernek. Sőt, segítségére lehetett még talán az is, hogy voltak abban az időben is igazi zsidókegyesek, akik tudták, hogy a törvény mire való. És akik körülbelül ugyanazt az utat járták, mint amit ez a vámszedő is járt. És ezek a kegyesek azért lehet, hogy egyikkel másikkal találkozott ő. Sőt, lehet, hogy még a farizeusok között is voltak ilyen kegyesek, akik tudták, hogy a törvény nem arra van, amire a kollégáink használják. És tanítottak arról, hogy az ember bűnös, és a Szentisten irgalmára szorul, és ezt kérni kell tőle, tekintettel az áldozatra, amit ő rendelt el. És akkor megkapja az ember. Tehát lehet, hogy egy ilyen közösségbe is csöppent, vagy hallotta ezeket a dolgokat, hogy Isten irgalmas a bűnösökhöz. Segítségére volt nyilvánvalóan az, hogy ennek az embernek a szívébe munkálkodott az Istennek a lelke. Sőt, szinte azt mondanám, hogy ez a legalapvetőbb tulajdonság. Munkálkodott benne az Isten lelke. Nem csak ismerte az írást, nem csak értette a törvénynek a célját, hanem hogy munkálkodott benne az Isten lelke, hogy ezt úgy magára vonatkoztassa, és úgy oda elvégezte benne, hogy oda boruljon az Úr színe elé, és kegyelmet kérje magának. Valószínű testvérek, ezeknek a tényezőknek köszönhető, hogy ő végül is úgy eljutott egy ilyen helyzetbe, egy ilyen élethelyzetbe, az életének ebbe a pillanatába. És azt hiszem, hogy mi is valami hasonló utat kell, hogy végigjárjunk. Egyszerűen meg kell ismernünk nekünk is az ígét, testvérek. Mit mond Isten magáról a Bibliában, hogy ő Szent Isten, nem nézheti a bűn, neki nincs köze a bűnhöz. Aki vele akar lenni, annak abszolút tisztának kell lennie, mert nem vállal különben az emberre közösséget. Haragszik a bűnösre. Nem csak a bűnre, a bűnösre is haragszik. Ítéletet gyakorol a bűnösök fölött az Isten. És ez az ítélet a halál, a kárhozat. Eltaszítja őket magától, mert nem engedi a közelébe. Ott olvassuk mi is az Istennek a törvényét, nem csak kőtáblán, most már mi látjuk Jézust is, mert Jézusban meg testé lett, személyiségé lett az Isten törvénye. Összevethetjük magunkat a törvénnyel is, összevethetjük magunkat tőlem Jézussal is. Azt meglátjuk, hogy mi most igazak vagyunk, vagy nem vagyunk azok. Hát nem vagyunk azok. Kell, hogy legyen egy olyan közösség körülöttünk, egy olyan lelki közeg, amiben mozgunk, amiben megjelenünk legalább ilyenkor hétvégente, ahol már olyan emberek vannak, olyan emberek is vannak, akik végigmentek ezen az úton. Lehet, hogy nem mindenki ilyen ember, de sokan vannak már közöttünk, akik ezt már ezen túl vannak, hogy így mondjam. Amin a vámszedő túl lett. Egy ilyen közösség, ahol érezzük azt, hogy ez igaz, ez helyes, ő is így, meg amaz is. Itt ilyen emberek vagyunk együtt. Ez nem valami ilyen életidegen dolog, amit senki az égvilágon nem élt még át körülöttem, dehogy is, itt vannak körülöttem ezek az emberek. És kell, hogy bennünk is az Isten lelke dolgozzon, testvérek, hogy eljussunk oda, hogy én ki vagyok, elítéljük magunkat, hogy bocsánatot kérjünk, amnestiát kérjünk Istentől, tekintettel az Úr Jézus keresztjére. Tehát több minden megy, testvérek, és zajlik a szívünkbe, a lelkünkbe, mint mi azt egyébként gondoljuk. több minden zajlik, és több mindennek le kell zajlódnia ahhoz, hogy ez az imádság megszülessen a mi szívünkbe és a szánkba is elhangozzék. Óvnék mindenkit attól, testvérek, hogy ebben a mondatban valami, hogy Isten légy irgalmas nekem a bűnösnek, valami olyan varázsigét lásson, amit ha én elmondok, akkor majd Isten rögtön megbocsát, rögtön megigazít. Van, aki így kezeli ezt a mondatot. Mondd el ezt a mondatot, súlykolják, mondd el, és ha elmondod, akkor megbocsát az Isten neked is, mint hogy neki megbocsátott. Ez nem egy varázsigé, egy gombja, hogy az Isten nem így működik, hogy benyomok egy gombot, azt akkor mindjárt árad a kegyelem. Nem, testvérek. Itt ebbe a vámszedőbe előtte, hogy ez a mondat kijött a szájából, egy csomó minden megtörtént. Már ki tudja, mióta szenvedett ez az ember. Ahogy Balassi is leírja egyébként ebben az énekében, azért is választottam ezt az éneket, mert az, hogy valaki eljut a bűnbocsánat kérésig, mint bűnös, az nem úgy van, hogy így, hopp, akkor jó, haszont a tiszteletes úr, akkor jó, elmondom, ezt kész, megyek tovább az úton. Nem, testvérek, ez így nem működik. Ez úgy működik, hogy az ember dolgozik az Isten lelke, dolgozik az Isten igéje, meg lehet, testvérek, hogy évekig tart. Évekig tarthat. Nem elég formálisan leutánozni ezt a vámszedőt, hanem azoknak a lelki folyamatoknak, amik elvezetnek ehhez az imádsághoz, le kell zajlódni, mint egy szülés olyan ez, hogy 9 hónap előzi meg, kilódás, hány inger, nem tudok aludni, hogy feküdjek, és a többi, és a többi. Aztán jön egy nagy szenvedés a végén, azt egyszer csak megszületik az a gyermek. Tehát itt vannak bizonyos lelki folyamatok, pszichikai folyamatok, pszichológiai folyamatok, amiknek le kell zajlódni bennünk, hogy egyszerűen tényleg értsük, hogy kicsoda Isten, ki vagyok én, hogy mire szorulok én Istentől, és miért kapom meg azt, és akkor majd, amikor idáig eljutok, akkor én is ott fogok állni a vámszedő mellett, meg ti is ott fogtok állni a vámszedő mellett, úgyhogy a szemeteket se akarjátok fölemelni, és ütitek a melleteket, és akkor mondjátok el azt az imádságot, amit az Isten hall, és amire rezonál, és amire válaszol. Isten, légy irgalmas nekem a bűnösnek. Mi maximum, hát nem is tudom, hogy ezt is kérhetjük, de lehet, hogy kérhetjük, hogy ezt a folyamatot Isten vigye végbe bennünk. Zajlódjék le ez a folyamat bennünk. De egyébként, ha nem kérjük, akkor is lezajlik. Mert ő tudja, hogy kit akar és kit nem. És addig dolgozik testvérek bennünk, mint van, akiben gyorsabban, van, akiben rövidebb idő alatt megszületik ez a mondat. Emlékezzetek Pál apostolra, mit mond neki Jézus, amikor megjelenik a damaszkuszi úton? Nehéz néked az ösztök ellen rugódoznod. Vagyis azt jelenti, hogy Jézus utal rá, hogy Pál apostol, Pálban, akkor még rabbi volt, nagy karrier előtt, de már a szívébe ott motoszkált valami, mert az Isten már bögdöste őt, mert hallotta, István vértanúnak, amikor kivégezték, ő is ott volt, és hallotta, hogy hogy imádkozik, látta, hogy hogy hal meg az a vértanú. Előtte nem tudom hány keresztjén embert ugye üldözött el az otthonából, meg vetett börtönbe, és látta, hogy ezek az emberek Krisztusért mit vállalnak, ezek az ő honfitársai, zsidó emberek voltak, családok. És mindez, ha nem mondom, szöget ütött a fejébe, hanem mindegyik olyan volt már egy idő után neki, hogy mi ez? Mi van itt? Ki ez a Jézus? Mi ez a Jézus? Mit csinált ez, hogy ennyire bíznak benne? És ott mondja neki Jézus, nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod, mert az Úr már bögdöste, hogy térjél hozzám, mert megváltottalak. Mint a rossz útra tért állatot, ugye az ösztökével így szoktak így bögdösni. Őt is az Úr már bögdöste, mire oda jutott, nem úgy tért meg, hogy derült égből villámcsapás, hoppá, leborulok a földre, azt megtérek. Nem. Hanem nehéz néked az ösztöke, és még utána is ott küszködik, megvakulva ugye Damaszkuszba, az Egyenes utcába. Még aztán egyszer csak eljut az imádságig. Valószínűleg ugyanerre az imádságra jutott. Hát le kell zajlódni a testvérek ezeknek a folyamatoknak bennünk, és hogy lezajlódjanak, ezért van itt a Biblia, ezért hirdetem a törvényt, ezért hirdetem, hogy milyen Isten, ezért hirdetem a keresztet, ezért hirdetem a kegyelmet, amit ő szerzett, és aztán Isten meg dolgozik közben a szívünkbe, lelketekbe. És akkor, ha elvégzi a munkáját, akkor megszületik ez a mondat. Lehet, hogy nem a templomba hátul, lehet, hogy otthon a szoba csöndjébe, az iroda csöndjébe, vagy nem tudom minek a csöndjébe, valahol megszületik az erdő mélyén. Elhangzik csak ez az imádság. És akkor az Úr pedig válaszol rá. Tehát láttuk, hogy hogyan imádkozott, mit imádkozott, meg hogy miért imádkozta tulajdonképpen ezt az imádságot ez az ember, és végül miben részesült? Hát Jézus úgy zárja a példázatot, hogy megigazítatva ment haza. Megigazítatva, egészen pontosan fordítva az itt szereplő kifejezést. Isten igazzá nyilvánította őt, aki bűnösnek nyilvánította magát. Isten most igaznak nyilvánította. Olyanná tette, mintha nem követett volna semmi bűnt. Úgy is mondhatjuk, hogy kiengesztelődött iránta. Megbocsátott neki. Kegyelmet gyakorolt fölötte. Azon nyomban, abban a pillanatban, hogy elhangzott az az imádság, sőt, már előtte is. De abban a pillanatban biztos. Megigazítatva ment haza. Hát ezt nyerte meg. És ha már megigazítást nyert, akkor azt jelenti, Jézus azt akarja ezzel mondani, hogy Isten kiengesztelődött iránta, és visszafogadta őt a közösségébe. Mert most már ő egy bűntelen ember volt a szemében, akinek teljesen megbocsátott minden bűnt, megigazította, igazzá nyilvánította. Most már velem lehet. Most már nincs semmi, ami ott álljon köztünk. Megbocsátattak a bűnei. Közösséget vállal vele. Ez az ember abban a pillanatban becsöppent az Isten népének, az igazi Isten népének a társaságába, addig csak formálisan volt tagja a zsidó közösségnek, mint körülmetél zsidó. Mostantól már nem formálisan, hanem lényeg szerint, szíve szerint tartozott ahhoz az igazi Izraelhez, az Isten választott népéhez. Mostantól kezdve egy új életet kezdhetett élni, új lapot kezdhetett az életébe. Megigazult ember lett, Isten szemébe. És itt van, testvérek, ez a válasz, amit Jézus ad arra az ősi kérdésre, ami a Bibliában újra meg újra fölvetődik. Már Jób könyvében Bildád mondja, hogyan lehet egy ember igaz Isten előtt. Már Bildád ezt kérdezte, Jób barátja. Hogyan lehet egy ember igaz Isten előtt? A Filippi börtönőr, ahogy ott áll a karddal a kezébe, majdnem öngyilkos lesz, és akkor kérdezi a Pál apostoléktól, uraim, mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem? Hát mit csináljak? Ugyanaz a kérdés. Ugyanez a kérdés hangzik-e Jézus felé a gazdag ifjúnak a szájából. Mester, mi jót kell tennem, hogy örök életet legyek? Te nyerjek. Luther kérdése. Wie finde ich einen gnädigen Gott? Hogyan találok én az irgalmas Istenre? Cselekedeteimmel kell kiérdemelni magamnak, hogy megbocsásson, hogy elfogadjon? Magamat kell valahogy megváltanom? Vagy ő vált meg, de én is? Ketten valahogy megmentjük magamat? Vagy csak ő megbocsát nekem? Csak ő megbocsát nekem? Jézus véréért. Hát ebbe a történetbe Jézus megválaszolta ezt a kérdést, testvérek. Egyszer és mindenkorra. A válasz az úgy hangzik, hogy szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Csak kegyelemből. Isten megigazítja a bűnöst. Róma 4.5. Tulajdonítja egy embernek az igazságot, ma nincsenek jó tettei. Róma 4.6. Hát nem lehet máshogy, testvérek. Mind a mai napig így van ez, így lesz a világ végéig. Ha én Istennel rendbe akarok jönni, békességbe akarok vele lenni, és akarom, hogy itt a földön is az életemen áldás legyen, meg örök életem legyen, ahhoz meg kell békülnöm vele, és hogyan tudok megbékülni én a bűnös Istennel? Csak úgy, hogy hiszek abban, amit ő mond nekem. És azt mondta, Jézusért megbocsátottam neked. És én megragadom ezt. Én, a bűnös, megragadom ezt. Már eleve így imádkozok. Ezért bocsáss meg. Ő érte, bocsáss meg. Ő érte, gyakorolj amnesztiát irántam. És megtörténik? Megtörténik, mert Isten nem hazudik. Abban a pillanatban, abban a szent pillanatban megtörténik, testvérek. És abban a szent pillanatban velünk is ugyanazok történnek, mint ezzel a vámszedővel. Abban a pillanatban megmenekültünk a pokoltól, és örök életünk van. Abban a pillanatban kikerültünk az istentelenek társaságából, és bekerültünk az Isten igazi népébe. Onnantól kezdve áldás van az életünkön. És a haláltól se kell félnünk, mert tudjuk, hogy örök életünk van. Istennel van közösségünk, az Úrral van közösségünk, testvérek. Vele lehetünk megbékélt közösségbe. Hát nagy dolgok ezek, én azt gondolom. És nagy dolog, ha ezt megértjük. Valahogy föl kell fognunk, testvérek, és hát Isten segítsen ebbe minnyájunkat. Újra meg újra ezt mondom, hogy nem elég egyszer, hanem újra meg újra segítsen erre bennünket az Úr, hogy belássuk, hogy egyszerűen magunkért nem tehetünk semmit. Hogy részesüljünk Isten megigazító ítéletében, nem tehetünk ezért semmit. Jézus tett meg mindent ezért, magunkért nem tehetünk semmit. Se ma, se hónap után. Nem úgy van, hogy majd én megváltom magam. Nem úgy van, hogy majd Isten persze megváltott engem, és Jézusért elfogad, de nekem is meg kell tenni a magamét. Nem, testvérek, felejtsük el. Egyedül Jézus tette meg azt, amiért elfogad engem az Isten. És valahogy, de mégis, testvérek, újra meg újra visszatérünk ehhez a nyomorult gondolathoz, amit Jézus egyszer és mindenkorra elutasított, meg az egész Új Szövetség elutasít, sőt, az egész Ószövetség is elutasít, hogy azért, valamit. Azért beléptem az egyházba, azért fizetem az egyházi adót, azért jövök a sákramentumokkal élni, meg vagyok keresztelve, jövök az úrvacsorához, azért adakozok is valamit, azért nem vagyok olyan rossz ember, mint mások, azért elég sokat szenvedtem az életbe, aztán ma már ilyen újabb dolgok jönnek hozzá, hogy részt vettem valami progresszív politikai szándék megvalósításába, valami zöld kampányba belefolytam, meg a szociális munkába, meg a néprétegek felszabadításába, meg... És akkor soroljuk. A bibliai tanítás pedig, testvérek, az egész azt mondja, hogy nem így van. Nem így van. Isten egyedül Jézus keresztjére tekintette, bocsát meg egy embernek, akiben ő végzi el, hogy így kiáltson, Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Ez van. De annak megbocsát, azt elfogadja. Nem azért, mert így imádkozott, nem, ez nem érdem, ez is Istennek a munkája az emberbe. Nincs semmink, testvérek, és ezt a legnehezebb belátnunk. De aki belátja, az magát megalázza. Aki nem látja, az még mindig büszke, még mindig tartása van. Még mindig ott áll a templom elejébe, és fölemelt kézzel ő imádkozik. Ahelyett, hogy ott áll a hátul. Azt, testvérek, hogy így van, hát vagy elfogadja valaki, vagy nem fogadja. De ha nem fogadjuk el, annak súlyos következményei vannak, mert aki nem fogadja el ezt, hogy Isten Jézus véréért kegyelemből igazít meg egy embert, aki hisz az evangéliumnak, és kéri azt az irgalmat Istentől, amit ez az ember, aki ezt nem hiszi el, az soha nem fog megigazulni. Soha. Ez a kockázat. Soha nem lesz Istennel békessége, soha nem fog üdvözülni, soha nem fog bekerülni az egyházba, nem látja még messziről se az Isten országát. Teljesen mindegy, hogy mit csinált, hogy tizedet fizetett mindenből, amit kapott, hogy nem tudom, ide ment, oda ment, 88 szó megtért, vagy én nem tudom, mit csinált. Teljesen mindegy, testvérek. Itt Jézus, hogy így mondjam, egy olyan, nem is tudom, hogy mondjam, hogy egy szöges drótkerítést húzott. A közé az elképzelés közé, amit az összes vallásokban ott van, meg amit ő tanít. Az összes vallásokban, testvérek, mindenhol az van, hogy az ember csinál valamit a megigazulásáért. Azért, hogy Isten valahogy elfogadja. Csinálok valamit. A hinduizmusban ezt kell csinálnod, a Konfúcia azt mondta, ezt kell csinálnod, a másik megint más mondott. Jönnek az ortodoxok, jönnek a katolikusok, jönnek a görög katolikusok, jönnek az adventisták, jönnek a jehovisták, mindenki elmondja, hogy mit kell csinálnod annak érdekében, hogy az Isten jó szemmel néz. Jönnek a reformátusok is, egyik másik pap, ezt is itt is ugyanúgy mondják. Egyik másik meg azt mondja, hogy nem úgy van. hanem úgy van, hogy Jézus mondta. Isten kegyelemből bocsát meg nekünk. Jézus vére érdeméért. És ő végzi el bennünk, hogy ott álljunk a hátsó sorba, és kimondjuk ezt az önelítélő, de amnestia kérő imádságot. Isten, légy irgalmas nekem, a bűnösnek. Itt megértjük egyébként azt is, hogy ezzel kezdődik az igazi keresztény élet. Így mondta Calvin is, meg így mondták, hát azóta már sokan mondták, hogy az igazi keresztény élet az az összetört szívvel kezdődik. Nem ott, hogy megkeresztelnek gyerekkoromba. Az összetört szívvel kezdődik a keresztény élet. A megtört szívből indul ki. Fölírtam ezt a híres amerikai teológus volt, a 30-as, 20-as években írta le ezt a mondatot, még Machennek hívták. Híres református teológiai tanár volt Princetonban. Ő fogalmazott így az egyik könyvében, hogy a kereszténység a megtört szívből indul ki, nem a büszke szívből. De nem csak ennyiből áll, mondja aztán folytatva, mert nem hiszük azt, hogy a csak mellét verő, folyton én vétkemet kiáltozó magatartás kell, hogy jellemezze a kereszténységet. Mert, folytatja, kereszténynek lenni azt jelenti, hogy miután a bűnnel egyszer s mindenkorra szembenéztünk, elvetjük azt a tenger mélységébe. Miután nyíltan szembenéztünk vele, Isten kegyelméből leszámolunk vele, és ezután láthat hozzá a keresztény ember, hogy Istentől kapott minden adottságát örömmel kamatoztassa. A humanizmus nemesebb keresztény formája ez, mely nem az emberi büszkeségre, hanem az isteni kegyelemre épít. Bár kereszténységünk nem a megtört szívűséggel ér véget, mégis abból indul ki, azaz a bűntudatból. Bűntudat nélkül az evangélium egy eszményi, mesebeli történetnek tűnik. Egyébként pedig életnek beszéde. Hát testvérek, csodálatos dolgokba részesül az, akibe Isten elvégzi azt, hogy idáig eljut. Hogy ott állok az Úr előtt, nincs semmi. Egyedül Krisztusra tudok hivatkozni. És úgy kérem, hogy Isten, légy irgalmas nekem, a bűnösnek. Mert nincs másik, csak én. Hát befejezem, testvérek, annyira döbbenetes, hogy két ember megy föl a templomba imádkozni, ugye így kezdi Jézus ezt a példázatot. Hát két ember ment föl a templomba, már a fölmenetelük is más-más milyen volt, nem beszélve a kijövetelükről. Mert az egyik, hogy jött ki, megigazulva ment haza. Inkább, mint a másik. A másik nem ment haza. A farizeus, a vallási csúcs, az nem ment haza megigazulva. Pedig ő volt a vallási csúcs. Superman. De nem ment haza megigazulva. Isten továbbra is haragudott rá. Isten ítélete volt az egész életén, az egész vallásos ügyködésén, amit csinált. És ha így maradt, akkor el is veszett. Örökre elveszett, a pokolra jutott. A másik meg tiszta lapot kapott, Istennel újat kezdhetett. Egész más élete lett, és nem csak itt a földön, hanem az örök életbe. Mert így van, aki magát megalázza, azt Isten fölemeli a kegyelemmel. Aki meg magát fölemeli, azt meg az Isten megalázza. Elveti magától. Kérdés már most csak annyi, hogy én is, meg ti is, akik feljöttünk ma a templomba imádkozni, hogyan megyünk ki a templomból. Megigazított emberként. Vagy nem megigazult emberként, még mindig halálfiaként. De adja meg az Úr testvérek nekünk, hogy előbb-utóbb mindjárt így mehessünk ki a templomból, és így térhessünk haza megigazított emberként. Ennek az örömével, ennek a szabadságával, ennek a békességével. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Úr Jézus, köszönjük a te tanításodat. Olyan egyszerűen mondtad el, én is csak elbonyolítani tudom, de a te szavad olyan egyszerű. Köszönjük néked, hogy aki magát megalázza, az felmagasztaltatik, és aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. Segíts bennünket, végezd el a szívünkbe, Urunk, hogy minnyájan eljuthassunk arra a esedezésre, arra a sírásra, arra a könyörgésre, arra az összetörtségre, amire ez a vámszedő eljutott a példázatban. Mert magunktól erre képtelenek vagyunk. Túl nagy az egónk, túl nagy a büszkeségünk, túl nagyok vagyunk önmagunk szemébe, és nem tudunk összemenni magunktól. Te tudsz minket megalázni, Szent Istenünk, a te törvényeddel, a te evangéliumoddal, ami nem hagy nekünk semmi dicsekedni valót. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy te mindent elvégeztél ott a kereszten. Nem kell ahhoz már semmit sem hozzátennünk, nem kell zarándokolnunk, nem kell ezer imát elmondanunk, nem kell szentekhez fordulni, nem kell nem tudom én mit csinálni, amit mondanak akár keresztjén vallások is, akár pogány vallások is. Nem kell jógáznunk, nem kell nem tudom én milyen illatfelhőbe burkolóznunk. Köszönjük néked, hogy elég odaborulnunk eléd, és kérnünk a kegyelmet magunknak bűnösként. És köszönjük néked, hogy olyan csodálatosan ragyog az örömhír, hogy Krisztusért megbocsátattak a te bűneid. Egyedül az ő véréért, az ő keresztjéért, az ő haláláért megigazítottál. Köszönjük néked, hogy te vagy az irgalmas Isten. Ahogy ott Mózes előtt elvonultál és mondtad neki, hogy te vagy a könyörülő, az irgalmas, a bűnbocsátó Isten. Köszönjük néked, hogy Krisztusért lehajolsz hozzánk és magadhoz ölelsz. Megáldod életünket, betagolsz néped közé, ránk árasztod minden jóságodat, és veled élhetünk. Segíts, Urunk, mindig tudatosítani magunkban, hogy milyen kiváltság ez, milyen rendkívüli pozíció, hogy a tiéd lehetünk. Segíts bennünket, Urunk, hogy minnyájan így is jöjjünk fel a templomba ezzel a szívvel, és így is mehessünk el mindig a templomból, kegyelembe, a te irgalmadba kapaszkodva. Köszönjük néked, hogy így áldás lesz az életünkön. Imádkozunk hozzád azért, hogy áld meg gyülekezetünket, Urunk. Munkálkodj bennünk is, de a gyermekekbe, fiatalok szívébe is. Áld meg azt a családot, akik most nehéz körülmények között vannak, többen is vannak ilyen családok, Urunk. Imádkozunk a betegekért, az ápolóikért. Adj nekik testi-lelki megerősödést napról napra, óráról órára. Aki nem tud eljönni, azt hozd el közénk. Áldásod, megerősítésed nyomán. Kérünk téged azért a fiatal párért, akik az esküvőjükre készülnek jövő héten, hogy áld meg őket is, és készítsd el mindenestől ezt az esküvőt, és add, hogy örömmel és a te áldásoddal lehessenek együtt, és kelhessenek egybe. Imádkozunk azért, hogy áld meg egész népünket, Urunk. Köszönjük néked, hogy a héten is emlékezhettünk a nemzetünk hőseire. Segíts bennünket is, Urunk, hogy népünk a szívünkbe, ha nem is a fő helyen, de fontos helyen lehessen, és szeressük a népünket, szeressük a hazánkat mindnyájan, és tegyük meg azt, hogy hirdetjük a mi honfitársainknak az evangéliumot, mert ez a legnagyobb szeretet. Segíts, hogy tudjuk vállalni azt az értékrendet, ami tőled jött, tudjunk a te akaratod szerint élni, és így kovász lenni, vagy élesztő lenni a mi közösségeinkben, családjainkban, munkahelyeinken. Kérünk téged arra, hogy segíts világítanunk a mi nemzetünk tagjainak, hogy rád találhassanak. Köszönjük néked, hogy kérhetjük, hogy oltalmazd meg a mi nemzetünket a háborús helyzetbe, a válságos időkben. Könyörülj meg, és te légy a mi vétfalunk. Nem érdemeljük, Urunk, de irgalmazd nekünk. És imádkozunk azért, hogy ahol háború dúl, és emberek halnak meg, szenvednek, ott adj békességet. Teremts békességet a mi időnkben, a földön, ha lehetséges. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk. Áldunk azért, Krisztusunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdettem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Ifjúsági óra hétfőn, kedden biblióra, pénteken imaóra lesz, kisifi ugyancsak pénteken lesz, énekkar is a szokott időben, és a hittanórák is a szokott időben kerülnek megtartásra. Örömmel jelentem, hogy esküvő készülődik a gyülekezetünkben, harmad ízben hirdetem, hogy Horváth Krisztián jegyzette feleségül Major Bernadettet, akiknek esküvője október 15-én, szombaton 17 óra 30-kor lesz itt az újszegedi templomban. Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Kedves testvéreim, az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Most pedig befejezésül énekeljük a 458. éneket, mint egy válaszolva Isten igéjére, Krisztusunk tanítására. 458. Aki értem megnyíltál, rejcseló örök kőszál. Azután pedig majd a nemzeti imádságunkat énekeljük, megemlékezve szívünkben az aradi vértanúkról. Himnuszunkat énekeljük el.
Isten áld meg a magyar.
Áldás békesség!